közlekedési hírek.
Továbbra is két műszaki hibás teherautó vesztek el az M0-áson az M1 felé a 12-es kilométernél, emiatt már 10 kilométeres a kocsisor Budaörs irányában. Korábban két személyautó és egy teherautó ütközött össze az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán a 17-es kilométer közelében. A külső és a leálló sávot zárták le, emiatt jelentős torlódás alakult ki szintén az autópályán. A fővárosban információink szerint az Üllői úton a Nagyvárad tértől a Határútig egyelőre folyamatos az előrejutás, a Könyves-Kálmán körúton a Mester utca és az Üllői út között szintén és a Lágymányosi hídon is folyamatos még mindkét irányban. Végig jól autózható a Bemrakpart és a Margit hídon ugyan erős a forgalom, de folyamatosan halad.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy múlt egy perccel, jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. A koalíciónak 30 napja van rendezni a vitákat, nyilatkozta Gyurcsány Ferenc az MT-nek. Mély koalíciós vita van, amely válsággal fenyeget, fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ennek megoldása az ország érdeke, és erre az SZDSZ javaslat alapján 30 napja van a két koalíciós partnernek. Gyurcsány Ferenc visszautasította, hogy felrúgta volna a koalíciós szerződést, emlékeztetett arra, hogy a kormányfőnek felmentési joga van a miniszterek esetében, és ezzel élt. Várhatóan kiléphet a kormányból az SZDSZ, ha nem folytatódik a reform. A pártfrakció arra kéri az ügyvivői testületet, hogy esti ülésén döntsön a szabaddemokrata miniszterek és államtitkárok visszahívásáról. Erről Kóka János pártelnök beszélt napirend előtt a parlamentben. Szerinte az egészségügyi miniszter menesztésével a kormányfő gyakorlatilag felmondta a koalíciós együttműködést. Előzőleg Gyurcsány Ferenc szintén napirend előtt azt hangoztatta az országgyűlésben, hogy az MSZP folytatná a koalíciós kormányzást. A Fidesz alkalmatlannak tartja a kormánykoalíciót az ország helyzetének stabilizálására. Navracsis Tibor frakcióvezető szerint felelős politikusoknak kell intézni az ország ügyeit. Hozzátette, mielőbb meg kell kezdeni az újjáépítést, mert a tőzsdei, az inflációs és a munkanélküliségi adatok azt mutatják, hogy Magyarországon szétcsúszóban van a gazdaság és megállt a gazdasági növekedés. A monetáris tanács 8%-ra növelte a jegybanki alapkamatot. Az 50 bázispontos emelést meggyőző többség támogatta a testületben, mondta el Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Beszámolt arról is, hogy bár a testület követi a belpolitikai eseményeket, döntéseiben hosszú távra összpontosít. A jegybank elnöke ugyanakkor megjegyezte, a politikai bizonytalanság mindig pénzpiaci kockázatot jelent. Simor András komolytalannak nevezte azt a kérdést, amely arról szólt, hogy esetleg a miniszterelnöki poszt várományosa lenne. Tovább csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma. Idén mintegy 12 000-rel kevesebben vannak, mint tavaly ilyenkor. Összesen mintegy 96 ezer diák nyújtotta be jelentkezését, jelentette be Hiller István szakminiszter. Mint elmondta, a felsőoktatási jelentkezéseknél a 2004 óta tartó csökkenés továbbra is trend, de üteme mérséklődött tavalyhoz képest. A Fidesz eközben arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben az évtizedben ilyen kevesen még nem jelentkeztek a felsőoktatásba. Ág Péter képviselő közleményében azt írta, a tandíj 2006-os bevezetése óta több mint 30 ezer potenciális tehetséget riasztottak el a továbbtanulástól, és idén elérték azt, hogy 100 ezer alá csökkenjen a jövőjüket diplomával elképzelő fiatalok száma, fogalmazott az ellenzéki politikus. Végül az időjárásról, estig és holnap is még folytatódik a kellemes tavaszias időjárás. A következő egy-két órában még süthet a nap, és ez lesz holnap is. A Tiszántúlon ugyanakkor holnap már több felhő lesz az égen. Gyenge változó irányú szél fúj majd, számottevő esőre nem kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke holnap is a maihoz hasonlóan 16 fok körül alakul. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Az Európai Szakszervezeti Szövetség 2008-ban az egész Európai Unióra kiterjedő kampányt indít a munkavállalók bérpozíciójának javítása, a bérek vásárló erejének emelése, a tisztességes minimálbérek, az egyenlő munkáért, egyenlő bért koncepció megvalósítása érdekében. A telefonnál Hernád Völgyi Andrea, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Volt már ilyen nagyarányú, nagyméretű demonstráció, amikor minden tagállam szinte összes szakszervezete egyként követel valamit?
Több témában volt már ilyen, elsősorban Brüsszelben. Ez a mostani, ez ugye a bérek okán Ljubljanában kerül megrendezésre, de már több ilyen nagy demonstráció volt, ahol valamennyi Európai Szakszervezeti Szövetséghez tartozó tagszervezet.
Akkor így a magyar
nagyobb létszámban megjelent, így van, Magyarországról is a konfederációk ott lesznek reményeink szerint, az MSZOSZ biztosan.
Hát ez biztosan egy nagy méretű, nagy mértékű rendezmény lesz, hiszen itt 21 európai ország, 41 millió dolgozója, akit tömörít az Európai Szakszervezeti Szövetség, tehát nem lehet kis számokról beszélni. De beszéljünk kisebb számokról, a tisztes minimálbér követelését nekünk igazán okunk támogatni, hiszen az amerikai külügyminisztérium emberi jogi jelentése szerint a magyar minimálbér nem biztosít tisztességes megélhetést a munkavállalóknak. Nálunk ráadásul még arról is szó van, hogy eltördik az adómentességet. Lehet így így módon közös követelés 27 ország számára, hogy mondjuk van olyan ország, ahol egyáltalán nincs is minimálbér?
Én úgy gondolom, hogy mindjárt onnan kell kiindulni, hogy az Európai Szociális Chartának van egy cikkeje, ami a tisztességes bérezésről szól, ami többek között azt is mondja, hogy a megélhetéshez szükséges pénzt kell biztosítani minimálbérgyanánt, illetve arról szól, hogy az átlagkeresetnek, az országos átlagkeresetnek legalább a 67%-án kell állni a minimálbérnek, hát itt még nem tartunk. Másfelől pedig Magyarországon tényleg a minimálbérre, a mi kollégáink is azt mondják, hogy az éhenhaláshoz sok, a megélhetéshez pedig kevés. Tehát úgy gondolom, hogy nekünk ugyanúgy helyünk van ott, mint az összes többi országnak, hiszen Magyarország sem ratifikálta azt a cikket, ami a tisztességes bérezésről szól, bár ezt sok éve szorgalmazzuk, de hát egyelőre a parlamentben nem sok vételi szándék volt erre. A másik dolog pedig az, hogy egész Európában jellemző az, hogy a GDP-ben a bérek részesedése folyamatosan csökken, és ez a 15-ök országaira, a 25-ökre, a 27-ekre mindenkire igaz, miközben a vállalati nyereség aránya ugyanebben tovább nő. Csak egy olyan példát hadd mondjak, hogy az ipari termelékenység több mint 9%-kal növekedett, ez már magyarországi adat, miközben 5%-kal csökkent a reálkereseteknek a mértéke. Tehát én úgy gondolom,
az utóbbi egy évben?
Nem, azért ez ennyire nem rossz a helyzet.
Igen,
ez
eléggé
hullámzott ez. Volt egy nagyon rövid időszak, amikor közelítették egymást, de egyébként 97 óta ez folyamatosan jellemző. Csak mondok egy 97-es adatot, akkor 22,3%-kal nőtt a termelékenység, a reálkereset az mindössze 4%-kal. Amikor pedig átmentünk mínuszba, ez a 2007-es év volt, amikor a reálbérpozíció az csökkent, és ehhez képest a termelékenység még mindig több mint 9% emelkedés mutatott, tehát abszolút nincsenek arányban, és az Európai Szakszervezeti Szövetség folyamatosan beszél arról is, hogy ez egy elfogadhatatlan dolog, hogy az Európai Központi Bank az állandóan a bérmérsékletre szólítja fel a tagállamokat, az inflációra és a versenyképesség megtartására való tekintettel, amit mi elég sajátosnak tartunk, hiszen a bérből fizetésből élők, azok a tisztességes megélhetés felé sem minden országban tartanak még, nem hogy még ezt mérsékelni kéne, miközben nem beszél az Európai Központi Bank arról, hogy a vezető menedzserek bérei azok hova szakadtak el az átlagmezőnytől, és még véletlenül sem feléjük irányozzák az ilyen típusú bérmérsékleti felhívásokat. Azon kívül pedig az Európai Szakszervezeti Szövetség régen követeli, hogy korlátozzák a legfelsőbb jövedelmeket.
Igen, hát ha már a legmagasabb béreket említette, akkor a magyar szakszervezetek is zászlajukra tűzik ezt, tehát akár a menedzser fizetések korlátozását, akár a legmagasabb bérek korlátozását?
Én úgy gondolom, hogy a legfelsőbb bérek korlátozása az talán 1-2 tucat embert érinthetne, de azért az elgondolkodtató, hogy szinte minden ágazatban jellemző, hogy akár felfelé, akár lefelé ágban lévő ágazat, hogy a kétkezi munkások a bére, és én most a kétkezi munkáshoz sorolom azokat a közalkalmazottakat is, akik nem a túlcson lévő köztisztviselők, tehát az egész kétkezi bérből fizetésből érő csapat bére az meglehetősen alacsony és folyamatosan reálkeresett csökkenés van, miközben a vezetők akár a 10-15-szörösét is megkeresik ezeknek a pénzeknek. Valamiféle arányokat mindenképpen tartani kéne.
Milyen eredményt várnak a demonstrációtól, akár a legmagasabb bérek tekintetében, akár a minimálbér kérdésében?
Azt hiszem, hogy nem véletlen az április 5-i időzítés Ljubljanában, mert éppen a pénzügyminiszterek tanácsa ülésezik ugyanebben az időben, ugyanitt. Tehát nekik szól az üzenet, és én úgy gondolom, hogy ahogy eddig mindig, most is el fog hallatszani annak a rengeteg dolgozónak a szava, akik egyébként hatalmas tömegben vonulnak Ljubljanába, Európa minden országából. Mindenhonnan több.
Mi fog pontosan történni? Azért avasson be egy kicsit minket a részletekbe, tehát milyen eseményekre készülnek?
Gyakorlatilag ez egy tömegtüntetés, akik hallottak, láttak korábban ilyet. Gyakorlatilag minden ország felvonul a saját szakszervezeti konfederációival, természetesen a transzparenseivel, és természetesen avval a követeléssel, amit valamennyien támogatunk, és amit az Európai Szakszervezeti Szövetség az át is nyújt a pénzügyminiszterek tanácsának, illetve az Európai Bizottságnak, illetve a tiltakozást az Európai Központi Bank különböző elképzeléseivel szemben megfogalmazza és eljutatja nekik is.
Mindez akkor most hétvégén.
Így van.
Köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk.
Én is köszönöm.
Viszonthallásra. Az elmúlt percekben a hallgatók Hernád Völgyi Andrát, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének alelnökét hallották, már is meghallgathatják kollégámtól a legfrissebb közlekedési információkat, mi pedig a vasúti szárnyvonalak sorsával folytatjuk hamarosan a műsort, a Vasutasok Szakszervezetének elnökét kérdezzük, de csak a közlekedés után.
Klubrádió. Tények, vélemények. Közlekedési hírek.
Továbbra is 10 kilométeres a feltorlódott kocsisor az M0-áson az M1-es felé a 12-es kilométer környékén lévő két műszaki hibás teherautó miatt Budaörs irányában kell torlódástól tartani. A telelőtt taxisoktól tudjuk, hogy a pesti alsórakparton lépésben halad a sor dél felé, és nehéz megközelíteni a Roosevelt teret, és a Lánchíd forgalma is lelassult Budára. Sárgán villognak a jelzőlámpák az András Jó Dobó utca kereszteződésében, a belvárosban pedig lezárták a Dorottya utcát, csak a József Nádor tér felől lehet megközelíteni a Vörös Marti teret.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Interjúk nem hétköznapi módon. Minden szerdán este 9-től. A műsort a Budapest Autófinanszírozási ZRT támogatja.
Társadalmi célú hirdetés következik.
Van egy ország Európában, és ez az ország már eddig is sokszor ért azzal az eséllyel, amit az Európai Unió biztosított számára. Támogatásával falvak, városok szépültek meg, új, jobb iskolák épültek fel. Több ezer vállalkozás kapott erőre, és számos településen lett tisztább a környezetünk. Mert mindannyiunkban ott vannak a tervek, az ötletek, a vágyak. Csak észre kell vennünk a lehetőséget, hogy most meg is valósíthatjuk őket. Hozd ki magadból a legjobbat. Új Magyarország, benned van. Készült az NFÜ megbízásából.
Társadalmi célú hirdetés hangzott el.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Ahogy a Szolidaritás.hu, úgy folytatódik a szárnyvonalak megtartásáról vagy megszüntetésről szóló tárgyalás is, miközben a kormány milliárdokat szán közlekedés fejlesztésre. Mindjárt megnézzük a részleteket. A telefonnál Simon Dezső, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A héten is tárgyaltak a minisztériumban a szárnyvonalak helyzetéről. Lesz-e megállapodás? Hamarosan ugye lejár a határidő.
Nagyon bízunk, hogy lesz megállapodás. Két részlet, két határidő van tulajdonképpen. Az egyik az május végéig 12 mellékvonalsorsáról lesz döntés, majd ez évben a menetrendváltáskor lesz a 26 mellékvonalsorsáról a döntés. Én úgy gondolom, hogy 12 esetében elég jól állnak a tárgyalások. Jövő héten fogjuk folytatni, és azt kértük a minisztérium, illetve a kormány képviselőitől, hogy ebbe már a jelenleg sztrájkot hirdető szakszervezet is kerüljön bevonásra, és bízom abba, hogy megállapodással tudjuk zárni a tárgyalásokat.
Jut-e erre is abból a 135 milliárd forintból, ugye említettem a milliárdokat, amit vasúti és közúti közlekedési fejlesztésekre szán a kormány, bíznak-e ebben a szárnyvonalak kapcsán?
Mindenféleképpen abba bízunk, hogy a szárnyvonalak létjogosultsága az nem fog megkérdőjeleződni most a tárgyalósoknál. Elég hosszú előkészítő munka van mögöttünk, hiszen december 11-én, amikor megkötöttük a megállapodást, azt követően az érintett önkormányzatok bevonásával folyt egy előzetes szakértői munka, amiben szintén részt vettünk. És hát ennek alapján egy kicsit nyugodtan mondhatom, hogy úgy érzem, hogy pozitív lesz a döntés.
Ön úgy fogalmazott, hogy bízik abban, hogy a most sztrájkra készülő, most már az elmúlt hónapokban többször visszatérően rendszeresen sztrájkoló szakszervezet is részt vesz a megbeszélésen, de hát ők most ugye egy újabb sztrájkot jelentettek be. Ön szerint mitől függ, hogy távol maradnak a megbeszélésről, vagy részt vesznek, hogy sztrájkolnak, vagy nem sztrájkolnak?
Én úgy gondolom, hogy a szándékaiknak a komolyságát fejezik ki azzal, hogyha a tárgyalásokra eljönnek, hiszen én soha nem szakszervezeti vezetőként soha nem azért sztrájkoltam, mert ez lenne a cél, hanem mindig azért sztrájkoltunk, hogy a célunkat elérjük. Tehát egész biztos...
De ők is azt mondják, hogy azért sztrájkolnak, bocsánat, hogy közbevágok.
Igen, de hogyha egy megbeszéléssel megkínálnak, vagy egy tárgyalási lehetőséggel megkínálnak, mint szakszervezeti vezető, akkor én úgy gondolom, hogy ezt el kell fogadjam, hiszen hogyha fordítva gondolkodom, hogy először sztrájkolok egy kicsit, és akkor utána majd esetleg megállapodunk valamibe, akkor ez nem jó gondolkodás, hiszen május végéig még nagyon sok idő van, tehát addig még sok-sok tárgyalási lehetőségünk van, és természetesen végső eszközként, amennyibe szükséges, akkor egy sztrájknak az alkalmazása az, lehet, hogy elkerülhetetlen, de én nem úgy érzem, hogy a tárgyalások most jelen pillanatban ebben a helyzetben lennének.
Viszont megkerülhetetlen a sztrájk kérdése. Mit szól ahhoz, hogy Gaskó István a múlt héten, nem tudom, hogy hallott-e, vagy látta-e, az egyik reggeli televíziós műsorban nyilatkozott, és azt mondta, hogy a vasutasok szakszervezete, a hibás őket hibáztatta a jelenlegi helyzetért. Úgy fogalmazott, hogy önök visszatartják a MÁV menedzsmentjét, illetve önök és a többi szakszervezet visszatartja a MÁV menedzsmentjét és a minisztériumot abban, hogy megállapodjon a VDSS-szel. Erről mit gondol?
Hát nagyon örülnénk neki, hogyha akkora tekintélyünk lenne, hogy meg tudnánk ezt tenni, hogy visszatartjuk a MÁV menedzsmentjét, illetve a kormányt, vagy éppen a minisztériumot. Szerintem nem erről van szó. Talán egy ilyen régi mondás jut eszembe, hogy ki mint él, úgy ítél, talán lehet, hogy ők megtennék. Egyébként nekünk nincs ilyen szándékunk, és éppen az, hogy azt kezdeményeztük a minisztériumnál, hogy a VDSZ-hez kerüljön bevonásra ezekre a tárgyalásokra, pont az ellenkezőjét igazoljuk vissza, mint amit ők állítanak.
Tehát önök szeretnék, hogy részt vegyen a VDSZ-hez?
Abba vagyunk mindenféleképpen érdekeltek, hogy a MÁV-nál ez a konfliktus lezáruljon, hiszen több cél van megjelölve. Egyrészt megvan jelölve egy 10%-os bérnövekedés, aminek jelen pillanatban annyi hatása van, hogy a MÁV startnál a ott dolgozók nem kapták meg a 6,9%-os bérfejlesztést, csak mintegy 2,9%-ot kaptak. Nagyon szeretnénk, hogyha ezt időben le tudnánk zárni ezt a konfliktust, hiszen ezek az emberek is jogosultak lennének a 6,9%-ra. Ugye van egy 250 ezer forintos követelés a MÁV kargó eladásával kapcsolatosan, amitől mi sem zárkózzunk el, de még az eladásnak a ténye eléggé távolinak tűnik, tehát én úgy gondolom, hogy tárgyalásos úton lehet, hogy ezt a célt is el lehetne érni, és tulajdonképpen most a mellékvonalak tekintetében is ugyanezt tudom elmondani, hogy jelen pillanatban folynak a tárgyalások, én azt kell, hogy mondjam, hogy érdemi tárgyalások folynak a minisztériummal, illetve a kormány képviselőivel, és nem hiszem, hogy egy érdemi tárgyalás kellős közepén, akinek kevés az információ, hogy hol tartanak ezek a tárgyalások, ők egy szággal segíteni ezt a megállapodást. Lehet, hogy éppen hátra.
Ezért is feszegetjük a kérdést. Még egy pillanatra Gaskó urat, ha nem is pontosan, de megpróbálnám idézni ezt a beszélgetést. Ott úgy fogalmazott, hangsúlyozom, nem pontosan idézem őt, hogy hátradőlve nézik a szakszervezetek, hogy az ő érdekeikért is küzd a VDSS.
Hát nem tudom, hogyha a sztrájkot küzdelemnek lehet nevezni. Egyébként nem túl nagy sztrájkok voltak sajnos, tehát nem volt eléggé nagy a támogatottsága ezeknek a sztrájkoknak, amit a VDSS hirdetett, de a hátradülésnek lehet nevezni azt, hogy folyamatosan tárgyalunk. Akkor ez biztos igaz, hisz az elmúlt időszakban a minisztériumban a vasutasoknak járó vasúti menetkedvezményekről sikerült félig megállapodnunk. A mellékvonalak tekintetében tényleg nagyon sok energiát tettünk bele, és úgy tűnik, hogy ez is meghozza a gyümölcsét. Tehát nem hiszem, hogy ezt hátradőlésnek lehetne nevezni, inkább mi folyamatosan tárgyalunk. De ez nem jelenti azt egyébként, hogy a magunk részéről megtagadnánk a sztrájknak a létjogosultságát, hiszen a december 11-én kötött megállapodást is sztrájkkal kényszerítettük ki, méghozzá közösen az említett szakszervezettel.
Akkor várjuk a következő tárgyalási fordulót. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Viszonthallásra. A hallgatók Simon Dezsőt, a vasutasok szakszervezetének elnökét hallották az elmúlt percekben. Mára pedig ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a www.vds.hu honlapon is. Én kollégáim Burger Lajos, Ricsovics Kinga és a szerkesztő Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától. Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Sporthírek a Klubrádióban minden hétköznap. A Sporthírek támogatója az E.ON Hungária ZRT, a Magyar Olimpiai Csapat gyémánt fokozatú főtámogatója. Európercek.
A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával.
A műsor támogatója a Külügyminisztérium.
Paulo Coelho-nál európai kortárs írót azt hiszem keresve sem találnánk, függetlenül attól, hogy eredetileg Dél-Amerika szülötte. Nem csak, hogy rengeteg helyhez kötődik Európában, de az Európai Bizottság az interkulturális párbeszéd európai nagykövetévé választotta 2007. októberében. Legújabb műve csak számunkra új. A 10 éve született könyv kiadása a külföldi országokban azért történt most, mert az volt a cél, hogy az olvasók ismerjék a művészt, mikor kezükbe veszik a Fényharcosának kézikönyvét. Botján Gergő, a kiadó főszerkesztője elmondta, a mű kisebb egységekből áll, melynek kerettörténetét az elő- és utószó adja.
Az egész könyvre jellemző az, hogy noha van egy markáns bibliai alapja a gondolatmeneteknek, tulajdonképpen különböző tiltások hívei meg a teisták egyaránt befogadhatják ezeket a gondolatokat, mert hogy tulajdonképpen a Bibliából is csak az van benne, ami a többi vallás ismertanításaival nem megy szembe, és viszont Gandhitól a kínai gondolkodón keresztül, mondjuk a Szép új világszerzőjéig, Huxley, mindenféle szerzőtől vannak gondolatok, de nem aforizmus gyűjteményről van szó, hanem ezek mind a Coelho-i beszédmódban vannak újra feldolgozva. Ami szerintem lényeges az, hogy ennyire sokféle az alap, tehát nagyon mai ebben az értelemben ez a mű, mert a globalizálódó multikulturális világot mutatja. Talán nem is véletlen az, hogy Coelho-t 2007. októberében az Európai Bizottság az interkulturális párbeszéd európai nagykövetének nevezte ki.
Ez mit jelent? Mit kell neki tenni ezért?
Azt ugye tudjuk, hogy Coelho brazíliai születésű, Párizsban él, a blogját angolul írja, és egy spanyol ügynökségen keresztül lép kapcsolatba a műveinek a külföldi kiadóival, tehát abszolút a globális falunak a polgára, és ebben a műben például elég sok arab gondolkodótól vett idézet is van, ami különösen aktuális. Ez a nagykövetség azt jelenti, hogy az Európai Unió állampolgári és állampolgársága még nem rendelkező lakói között próbálja valahogyan elősegíteni az egyre nyitottabb és kulturálisan egyre összetettebb párbeszédet, civil kezdeményezések felkarolásával. Gyakorlatilag hát ez egy utazó nagykövetség, tehát előadásokat tart alapvetően, és rendezvényeket nyit meg.
korábbi könyveivel kapcsolatban is feltűnt már nekem, hogy bele-bele nyúl egy-egy kultúrába, kiragadja onnan, átteszi valahova máshova, új környezetbe helyez, tehát hogy úgy szereti keverni a dolgokat.
Igen, és nem feltétlenül az a fajta keverés ez a dolgoknak, mint ami mondjuk két hazai példát említenék, Halmosra meg Máraira jellemző. Hogyha szabad így fogalmazni, akkor Koeljónak a kiválósága az elvegyülésben rejlik, hogyha ez nem teljesen képzelve. Tehát azáltal válik ki, hogy elvegyül, tehát nagyon érzékenyen éli meg ezt a egyre sokfélébbé váló Európát, mert hogy már hozamosabb ideje Európában él. És tulajdonképpen ez a fajta kontextusból való kiragadás, meg az, hogy tulajdonképpen ugyanazzal az eséllyel nyúl a Bibliához, mint mondjuk Chuang Tzéhoz, vagy Gandhihoz, vagy egy arab gondolkodóhoz, az azt is mutatja, hogy nincsenek már igazából kánonok, hanem ahogyan az olvasója, ugyanúgy ő is orientációs pontokat keres, és talál is, és tulajdonképpen a Fenyhalaszesának a kézikönyve annak is a kísérlete, hogy hogy lehet ezekről a dolgokról, kicsit ironikusan Douglas Adamsnál megfogalmaz az élet a mindenségnek minden nagy kérdéseiről hitelesen beszélni, úgyhogy ez ne exkatedra kijelentéseket jelentsen, hanem az ellentmondásokat felvállaló, ugyanakkor mégis valamiféle értékválasztást tükröző gondolkodást.
Hogyha az egészet kéne jellemeznem, akkor nekem most az jutott eszembe, hogy olyan szelíd ez a kötet, tehát hogy nem erőszakos, nem akar semmit rátukmálni az olvasóra.
Igen, a kerettörténetnek a végén, tehát az utószóban, ugye meg is jegyzi a férfi a nőnek, ugye a férfi az már a férfivel cseperedett fiú, hogy sok ellentmondás van abban, amit a nő elmondott neki, mert tulajdonképpen a könyvben a nő diktálja a kisfiúnak ezeket a, mondhatjuk így, egyperces elmélkedéseket. Nyilván az, hogy ez szelíd, az azt is jelenti, hogy nem akar többnek látszani, mint ami, tehát vállalja a szerző is, meg a nő is a könyvben azt, hogy itt ellentmondásban vannak egymással a dolgok, mert hogy különböző helyzetekben sziklaszilárdan egészen más dolgokat gondolunk esetleg ugyanarról. Tehát abszolút nem elitista ez a gondolkodás, mondjuk ha szabad Máraira utalni és az ő füves könyvére. A célja ennek a gyűjteménynek elég hasonló, csak ugye teljesen más korban született, mert míg Márai, ha nem is a füves könyvében, de ugye általában a 19. századi liberális Európát, polgári Európát temette, addig Koeljó ennek a multikulturális, nagyon mai Európának a polgára, és nem gondolja azt, hogy az ő kultúrája, ami ugye nem is az európai kultúra, hanem a dél-amerikai eredendően, az bármilyen szinten magasabb rendű volna mondjuk egy ázsiainál, tehát mondjuk az északi kultúra a délinél, vagy a nyugati a keletinél.
Botján Gergő hozzátette, az eredetileg Brazíliában kiadott könyv sokban hasonlít Márai Sándor füves könyvéhez, ahol a szerző kijelenti, tanítani akarja embertársait, mindazonáltal a könyv nem tévedhetetlen. Az Európercekben Tímár Ágnest hallották.
A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával.
A műsor támogatója a Külügyminisztérium.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa
Vinci János.
Jó napot kívánok, Vinci János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak. A téma, amelyben várom a véleményüket, mi is lehetne más, hogyan látják a koalíció jövőjét, van-e jövője egyáltalán, képes-e az MSZP és az SZDSZ továbbra is együttműködni, van-e valamiféle normális megoldása ennek a mostani koalíciós válságnak, mindez annak a fényében, hogy a közvéleménykutatási adatok meggyőző Fidesz fölényt mutatnak. Tehát ebben várom a véleményüket, 061-387-84-53, 387-84-52 a telefonszámunk, és 06-30-30-30-95-3 az SMS számunk.
Közlekedési hírek.
Információink szerint baleset történt Óbudán a Lajos utcán a Galagonya utca közelében az Árpád híd irányában. Emiatt már az Óbuda Gate irodaháztól torlódik a kocsisor, a budai alsórakparton dél felé számítsanak nagyon lassú előrejutásra. A telőtt taxisok jelezték, hogy a pesti alsórakparton is dél felé halad lépésben a sor, és nehéz megközelíteni a Roosevelt teret, valamint a Lánchíd forgalma is lelassult Buda irányában. Sárgán villognak a jelzőlámpák az Andrássy út, Dobó utca kereszteződésében. A belvárosban lezárták a Dorottya utcát, a megváltozott forgalmi rend miatt csak a József Nádor tér felől lehet megközelíteni a Vörösmarty teret. És továbbra is két műszaki hibás teherautó vesztegel az M0-áson az M1-es felé a 12-es kilométernél, emiatt 10 kilométeres a sor Budaörs irányában.
Következnek a Klubrádió hírei.
4 óra. A koalíciónak 30 napja van rendezni a vitákat, nyilatkozta a Gyurcsány Ferenc. Mély koalíciós vita van, amely válsággal fenyeget, fogalmazott a miniszterelnök. Várhatóan kiléphet a kormányból az SZDSZ, ha nem folytatódik a reform. Kóka János pártelnök szerint az egészségügyi miniszter menesztésével a kormányfő gyakorlatilag felmondta a koalíciós együttműködést. Sokalja a BKV vezérigazgatójának 60 millió forintos végkielés.